Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 17. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk az Efezusiakhoz írt levél 4. fejezetében, a 11-től a 16. versig, a következőképpen. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az egyház titkáról szól ez a levél, arról, hogy miként is él és működik Krisztus teste, és hogy a helyes működés a növekedést is jelenti egyben. És ennek a növekedő életnek az egyik oldala az, hogy a keresztények sokszínű közösséget alkotnak. Amikor az egyházban való sokféle ajándékot és az azokra épülő szolgálatokat említi Pál, akkor tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy az idei év ősz egy aktuális időpont ehhez az ige szakaszhoz, hiszen lezárultak tavasztól őszig a tisztújítások a gyülekezetekben, megyékben, kerületekben, és hát itt is bizonyos módon a szolgálatoknak a betöltése történik meg. A gyülekezetben is megértük a választásokat, örülhetünk a betöltött tisztségeknek, bár maradt betöltetlen is. Az egyházmegyei küldötteket is megválasztottuk, és maga az egyházmegye is megválasztotta a tisztségviselőit. Aztán egy jó hete megtörtént, mindez az egyházkerület szintjén is. Itt például az a megtiszteltetésért, hogy az egyházmegye jelöltjeként állított majd a múlt pénteki kerületi közgyűlés a lelkész képesítő bizottság tagjává választott. Hogy ez mennyire leszek majd erre alkalmas, az még a jövő titka, de kíváncsian várom, hogy mi is lesz majd e mögött. És lehetne bizonyára sok mindent mondani ezzel kapcsolatban, de hogy ezt most a ige hirdetésben hozom elő, és nem csak egyszerűen a hirdetésben megemlítve, szóval pont az, hogy ehhez az ige szakaszhoz illik a tekintetben is, hogy Pál apostol felkészítésről beszél, a lelkészképesítő bizottságnak is ilyen értelemben a felkészítés, a feladata a lelkészek tekintetében konkrétan. De minden esetre az apostol is arról ír, hogy az apostolság, a prófétánság, a tanító volt, az mind azért van, hogy a szenteket, azaz Pál apostol szóhasználatában minden egyes egyház tagot felkészítse a szolgálatra. És így térve vissza a tisztújítás témájára, azt azért hozzá kell tennem, hogy van azért különbség is a között, amit mi a demokratikus választásokkal betöltött tisztségekben gyakorlunk, és a között, amit az apostol tár elénk, hiszen ő nem választásokról beszél. Nem arról beszél, hogy megszavazunk valakit ennek vagy annak, nem arról beszél, hogy jelölteket állítunk, meg hát egyáltalán nyilatkozunk, hogy vállaljuk ezt a tisztséget, vagy nem vállaljuk, hanem arról beszél, hogy Isten ad profétákat, apostolokat, tanítókat, pásztorokat, És sokféle mást is, persze nem teljes az apostol felsorolása, inkább csak gyorsan elmondja a legelső és legfontosabb területeket. Hát nem arról a kényelmes szemléletről beszél az apostol, hogy hát majd akkor a tisztségviselők viszik az egyház ügyét, ők dolgoznak, mindenki másnak szép kényelmesen a karosszékébe, karvatett kézzel hátradőlve várhatja az eredményt, hanem azt mondja az apostol, hogy vannak ezek a tisztségek, és ezeknek az a feladat, hogy minden egyes egyház tagra értve felkészítse őket a szolgálatra. És éppen ezért van az is, hogy a tisztségek nem demokrácia elven kerülnek kiosztásra, nem választás révén kerül tulajdonképpen valaki oda, hanem ha az ősegyház életét megnézzük az apostolok cselekedeteiben, akkor sokkal inkább azt látjuk, hogy vannak Istentől kijelölt feladatok és területek az egyház tagok életében és az egyház egészét tekintve is, és ha Isten igényére figyel a gyülekezet, akkor ezt ismerheti föl, és ez alapján lehet aztán beiktatni egy-egy tisztségbe valakit, de nem azért, mert mi akarjuk, vagy ő akarja, hogy ezt csinálja, hanem valójában azért, mert Istentől erre kapott megbízatást. És az európai kereszténységünk bizony könnyen beleesik abba a hibába, tehát, hogy az egyházi szolgálatokat azoknak kell végezniük, akik valamiféle különlegesebb feladatot kapnak teendőül. Hát mindenek előtt ugye, például a lelkész legyen az, aki végzi ezeket, de ott vannak mellett a tisztségviselők, akik pénztár vagy dologi ügyek intézésében, ellenőrzésekben és sok más feladatban kapják ezt. Pál apostol más képet fest mégis elénk, és érdemes ezt átgondolni, és azt, hogy hogyan tudunk ehhez igazodni. Ő egyrészt sokrétűbbnek látja a szolgálatokat, már az akkori még szervezetében nem egy kialakult egyházi működésben is, már az őskeresztény időkben is. Másrészt, hát a szolgáltatók munkáját is másképp látja. Hát nekünk miért is kell egy lelkész? Azért, hogy végezze az istentiszteletet, a temetést, a keresztelést, a hittant, akár építkezést, adminisztrációt, hivatali teendőket, és így tovább. Miért kell nekünk kántor? Azért, hogy orgonáljon, a temetésen énekeljen, kórus vezessen, és még itt ugye milyen zenei dolgokat végezzen. És miért kell pénztáros nekünk? Hát azért, hogy intézze a pénzügyeket és a vele kapcsolatosakat. Miért kell gondnok nekünk? Hát, hogy a dologi tevékenységeket végezze, irányítsa. És miért kell jegyző nekünk? Hát azért, hogy jegyzőkönyveket elkészítse az üléseinkről. Hogy miért kell éppen gyerek munkás? Hát, hogy folyjon a bibliakör, a gyerek bibliakör munkája is. Mondhatjuk összefoglalva tulajdonképpen ezt úgy is, hogy azért kellenek nekünk a szolgálattevők, hogy kiszolgálják a gyülekezet különböző rétegeinek, különböző csoportjainak az egyházi jellegű igényeit. És nézzük meg, hogy mit ír Pál, hogy miért kellenek neki, vagy pontosabban miért kellenek Istennek a szolgálattevők. Hát azért írja ezeket a tisztségeket, hogy felkészítsék a szenteket. És mire? Hát a szolgálatra készítsék fel. Tehát nem azért vannak, hogy a tisztségviselők nem azért vannak, hogy kiszolgálják a gyülekezet tagjainak az igényeit, hanem azért, hogy a gyülekezet tagjait készítsék fel arra, hogy ők legyenek, akik szolgálatokat végeznek. Mert valójában minden egyes tagnak szolgálatot szán az egyház ura. Más kérdés, hogy ezt mennyire találjuk meg. Tanulságos minden esetre, hogy ezt miként látja Pál, ezt a szolgálatra felkészítést, mert mi inkább abban gondolkodunk, hogy hát jót kell lelkészképzés mondjuk, és hát akkor ebben legyen benne mindenféle tevékenység, amit a gyülekezetben végzünk. Pál apostol meg arról szól, hogy egy-egy feladatra vannak emberek Istentől rendelve, és hát az, amit ma tulajdonképpen lelkészi munkaként mondunk, az valójában sok embernek kéne legyen a tevékenysége, és ezek együttesen szolgálják azt a célt, az apostol elmagyarázta módon, hogy a szentek, a gyülekezet tagjai mind-mind szolgálattevők legyenek. Ezért érdemes alaposan átgondolni, amit az apostol az egyház életéről szól, hogy az egyház levelének is szoktuk ezt nevezni, és hogy mondta az egyház titkáról beszél, hogy mi is annak a célja, a működése. Világossá teszi most az apostol a különféle szolgálatok kapcsán azt is, hogy tulajdonképpen az tartozik az egyházhoz, aki benne szolgálatot végez. Az lesz a Krisztus test része. Nem adminisztratíve persze, hogy egy nyilvántartásban szerepel, vagy nem szerepel valaki. És nem is arról beszél, hogy valamiféle büntetés kellene bevezetni arra, aki ezt nem teljesíti, vagy akkor papírforma szerint is ki kellene zárni, mert ez hát kisegyházaknál, szektáknál talán inkább a veszély, hogy úgy gondoljuk, hogy hát akkor meg kell húzni a határokat, és ilyen értem be se engedünk más. Nem erről szól az apostol, de arról szól, hogy igenis igazodjunk ahhoz a rendhez, amit Isten akar megvalósítani a gyülekezetben. És ez az, hogy a sokféle tag sokféle funkcióval rendelkezik, és minden egyes tagnak megvan a maga feladata. És ami az egyik tag hiányossága, azt akkor a másik tag fogja tudni kipótolni. Sokan vannak természetesen, akik nem tudnak mondjuk hangszeres kíséretet adni. De akinek van ilyen képessége, az majd kipótolja az egyházban. Vagy hát senkiről sem hihetjük, hogy univerzális képességű lenne, még ha sokszor ilyen kép is elkészül, hogy hát ő majd mindent megold. De ez még ilyen szinten se így van. Nem mindenhez ért egy-egy ember, ideje sincs mindenre. Hát ezért rendel Isten kit-kit ennek vagy annak a feladatnak az adományaival arra, hogy ő ezt végezze. Az egyházban tehát sokfélék vagyunk, és ebből adódik a szolgálatok sokfélesége. Mondjuk ez nem a mai divatos módon valósul viszont meg, hogy ki a maga felfogása szerint, vágyai, szándékai, esetleg karrierizmusa szerint jár el, és ebben éli meg a sokféleséget, hogy én azt csinálok, amit akarok, és mindenki mást akar, tehát mindenki más csinál, hanem az apostol azt is világossá teszi, hogy ez a sokféleség, ami az egyházban szóba jöhet, csak is az Istentől adott ajándékok szerint valósulhat meg, és aztán az ezekhez tartozó szolgálat szerint ágaznak szét a feladatok. De éppen az Istentől adottság miatt ez a sokféleség mégis az egységet, mondhatjuk talán is, hogy az egyetemességet szolgálja az egyházban. De csak az a szolgálat felel meg Krisztus testének, amely a keresztény hitnek és az Isten fia megismerésének egységére szolgál, ahogy ezt a 13. versben Pál említi. A legfőbb üzenetet ebben a szakaszban tehát a sokféle szolgálat és azoknak a mégis Jézusban egységes volta jelenti, ennek a célját pedig aztán még két kisebb vázlatpontban említhetjük meg, mert az apostol megfogalmazza. Tulajdonképpen ugyanazt a célt kétféle módon fogalmazza meg, hogy mire is való az, hogy a szenteket fölkészítsük a szolgálatra. Egyáltalán mire való az, hogy a szentek szolgálatban álljanak. És a legelső megfogalmazásban azt mondja, hogy hát azért van szükség, hogy szilárd horgonyunk legyen, hogy ne ide-oda dobáljon minket a tenger, ugye azt mondja, hogy a tévtanítások szelében hánykolódjunk, sőt a másik azt mondja, hogy az emberek csalásától és megtévesztésétől. A kifejezés pedig úgy szól eredetileg, hogy a kockajátékot idézi tulajdonképpen az apostol. Hogy hát ne kockajátékosok, szerencsejátékosok legyünk, vagy azoknak kiszolgáltatott emberek, akik ide-oda löködnek minket a maguk kénye szerint, vagy szinte az jelenik meg benne a modern tudomány beszélése, az idősebbeknek még iskolában valószínűleg nem volt ez téma, de a fiatalabbak már azért tudhatják, beszélnek úgynevezett Brown mozgásról, aki, hát ez egy angol szerzetes volt, aki megfigyelte, hogy a vízben a kis virágkor szentség milyen mozgást végeznek, így össze-vissza mozognak. Hát el lehet képzelni a kockajátékkal is ezt, hogy ahogy dobunk, hat irány van a térben, úgy egy kicsit arrébb tesszük a pontot, és azt fogjuk találni, hogy össze-vissza mozog. Összességében nem nagyon mozdul el a középponttól, a körül mozog leginkább, néha-néha azért eljuthat messzebbre, de aztán időnként visszájön, és hát csak nagyon hosszú távon fog ez messzire eljutni, hiszen céltalanul össze-vissza lépeget ez a pont, és hát valami ilyesmi van az apostol szeme előtt is, mint a kocka játékosoknál, a véletlen szerűségnek kiszolgáltatva sodródik az ember, és egyszerűen céltalanul bolyong. Másfajta megfogalmazása, de az Ószövetség is használ egy hasonló képet, és tulajdonképpen innen vettem a vázlatpontomnak ezt a két bűvszót, hogy ördögszekér és tűzszekerek. Az ördög szekeret például a Zsoltárok is említi az ellenségre, alkalmazza, hogy Istenem tedd őket olyanná, mint az ördög szekér, vagy mint a szélholt a polyva. És aztán Ézsaiás pedig a Damaszkusz elleni jövendőlésében is használja ezt a kifejezést, amikor azt írja, hogy morajlanak a nemzetek, ahogyan morajlik a nagy víz, de ha megdorgálja az Úr, elfut messzire, mint a polyvát kergeti a szél a hegyek között, és mint az ördög szekeret a szélvihar. És hát ha már ördög szekér, akkor talán másoknak is eszébe juthat a Tűzszekerek című film, ami abban fog majd ide vágni, hogy egy példánk lehet. Hát aki nem ismerné, annak is összefoglalom, hogy egy futóról szól, és amikor a filmet itthon bemutatták, illetve még amikor készült is, akkor tulajdonképpen én még futottam, így nagy hatással volt rám ez a film. Ez a futó a riválisával versenyez, a riválisával kezdem akkor előbb, aki egy zsidó fiatalember, egy gazdag fiatalember, és hát a társadalomban levő elfogadottsága érdekében fut, tehát a saját dicsőségére szeretné a futással is bizonyítani magát, hogy ő oda tartozik abba a körbe, a brit körökbe, a Cambridge-i egyetemi körökbe, és hogy elfogadják őt. Ez az emberünk egyébként, Eric Liddell, pedig egy misszionárius házaspárnak a fia, és hát ő Isten dicsőségére akar futni. Azt mondja, hogy hát ha már Isten adott nekem gyors lábakat, hát akkor azt az ő dicsőségére kell használni. És így lesznek az 1924-es párizsi olimpián riválisok ketten, tehát mind a ketten azonos terepen futnak, 100 méteres válogató versenyen a misszionárius fiú le is győzi a zsidó fiút, és hát aztán viszont, amikor kiderül, hogy az olimpiai bizottság a döntőt vasárnapon rendezi meg, akkor visszalép és azt mondja, hogy ő nem indul. Még a király is igyekszik rábeszélni, hogy hát az ország dicsőségére fusson, és akkor azt válaszolja, hogy Isten parancsa előbbre való, mint az ország dicsősége. És azt mondja, vasárnap nem futok. És nem is hajlandó rá. Hát kompromisszumként, vagy helyette születik az, hogy felajánlja az olimpiai bizottság számára a 200 vagy 400 méteres távot, hogy azon induljon. És hát a zsidó fiú győz a 100 méteres futásba, 400 méteren indul a misszionárius, és a rajtnál valaki a kezébe nyom egy kis cetlit. És ezen a cetlin, amivel végig futja a távot a kezében, Sámuel első könyvéből van egy idézet, hogy mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek. És aztán minden várakozás felül múl a Liddellnek a szereplése, világcsúccsal nyeri a távot, 5 méterre maga mögött hagyja a másodikat, és hát ilyen értelemben messze dicsőséget arad, de hát ahogy ő fut, tehát ő nem magának kéri ezt a dicsőséget, hanem Istennek. És el is mondja aztán a riportban utána, amikor interjút készítenek, hogy hát én csak ezt Isten segítségével tudtam egyáltalán végigfutni. A 200 métert még csak-csak bírtam, de a második 200-at már máshogy egyáltalán le se tudtam volna futni. És aztán hát a másik távon a 200 méteren egyébként bronzérmet szerez, és lehagyja a riválisát, és ilyen értelemben ezen a két alkalommal futnak egymással versenyt, és győző mind a két alkalommal. Az érdekessége talán az, hogy az életük története még természetesen folytatódik. Hát ez a Harold, a zsidó fiú, az sportember és jogász lesz, 78-ig élt, Liddell pedig elmegy Kínába misszionáriusnak a szülei mintájára, és aztán ott esik a világháborúban japán fogságba, és hal meg, bár nem a fogságba, majdnem ki is mentik őt, vagy diplomáciailag néhány foglyot kikérnek, és őt is személyesen kérik, de ő ezt inkább átengedi egy várandós édesanyának. Minden esetre ő ott hal meg aztán tumorban, tehát végülis nem is annyira a fogság miatt, és ami így fölvethető számunkra a kettő esetet összehasonlítva, az ördögszekeret, amely céltalanul bolyong, vajon ilyenek vagyunk mi is, vagy inkább ilyesfajta tűzszekerek lehetünk, akiknek a lélek tüze hajt Isten igazságához egyre előre, és ő hozzá egyre közelebb, ahogy Pál is ugye így fogalmaz, hogy hát a hit és Isten megismerésének, Krisztus megismerésének a egyre nagyobb fokára vagyunk mi elhívva. Egyfajta célirányos életünk kell, hogy legyen ebben a növekedésben, amiben az egyház tagjai lehetünk. És végül a másik megfogalmazás, amit a Szentek szolgálatra felkészítő adományaival megfogalmaz az apostol, hogy igazsághoz ragaszkodó, szeretetben megvalósuló növekedés legyen az egyház élete és benne a keresztény ember élete. Petőfi után szabadon keletkezett a vázlatpont címe is így, hogy igazság, szeretet, a kettő kell nekem. És nem is áll a két megfogalmazás olyan távol, mert ugye költő is beszél a szabadságról, ami összefügg valamilyen módon az igazsággal is. Jézus egyenesen arról beszél, hogy hát ha megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Hát a szerelem pedig nyilvánvalóan részterülete a szeretetnek is. De az érdekessége a pálapostoli megfogalmazásnak az, hogy megint egy kicsit korrigálja a mi elképzeléseinket. Mi gyakran polarizáljuk, kisarkítjuk a dolgokat, és azt mondjuk, hát lehet szó igazságról, és aki az igazsághoz ragaszkodik, hát akkor azt a szeretet rovására teszi, vagy lehet a szeretethez ragaszkodni, és akkor meg az igazság szenved csorbát. De ilyesmi Pál fejében föl se vetődik. A magyar fordítás is egy kicsit azért már jelzi, ahogy olvastam, hogy a kettő nem áll ellentétben az apostol szemléletében. Az eredeti görög megfogalmazás még nyilvánvalóban szól arról, hogy a kettő az valójában azonos. Nehéz megtalálni, hogy magyarosan hogyan lehetne ez kifejezően mondani, de talán ha így fogalmazom, hogy igazat mondva pedig szeretetben növekedjünk. Nem egymás ellen van tehát a kettő, hanem ami az igazság, az felel meg a szeretetnek is. És bizony jó, ha megtanuljuk azt, hogy a hazugság az legfeljebb álszeretet, valamiféle hamis szeretet lehet, de hazugsággal sosem a szeretetet szolgáljuk. És viszont is igaz, ha csak a szeretetet erőltetjük, akkor bizony az nem az igazságnak megfelelő a mi fejünkben. De Isten fejében éppen az azt is jelenti, hogy a szeretettel is csak az igazságot munkálhatjuk. Az igaz, hogy ez nem feltétlenül a mi emberi szeretetünk és emberi igazságunk, hanem Isten szeretetéről van szó, amit az agapéval fejez ki az Új Szövetség, és Isten igazságáról van szó, az ő valóságáról egyrészt, másrészt az igazmondásról, és ez vezet az utolsó rövid gondolatkörhöz, hogy Isten ezt valóban együtt adja nekünk. Az ő isteni agapéja, a szeretete, amely minden áldozatot meghozott értünk, egyúttal az ő isteni igazsága is volt, és igazmondása is volt, és mindez együtt végső soron elvezet minket a Golgotára. Hiszen itt mutatta meg Isten valóságosan a szeretetét fia értünk áldozásában, és itt mutatta meg az ő igazságát. Amen. Imádkozzunk. Apostolokat, profétákat, evangélistákat, pásztorokat, tanítókat adó Urunk, hálás szívvel fogadjuk tőled embereidet, akiket egyházadba rendeltél, hogy végezzék országod építését. Hadd, hogy figyeljünk is rájuk, engedelmeskedjünk szavuknak, amikor igédet közvetítik felénk. Teremts bennünk valódi hitet, amely nem tud csupán karosszékből kíván keresztény lenni, hanem vállalja a szolgálatot, hiszen erre felkészíteni rendeltél különleges ajándékokkal rendelkező embereket néped élére. Nevelj minket, nehogy kiskorúak maradjunk, akik tájékozatlanok, akik nem értik a világ és a lelki birodalom jeleit, hanem a hullámok játékszereként csapódnak, hol ide, hol oda, a tengernyi tévtanítás szelében. Add hitünknek ehelyett az érett felnőttkor, amely szilárd talajon áll, mert benned gyökerezik, és így szüntelen növekszik, erősödik, míg fel nem növekszik hozzád a főhöz. Ámen.